Köszöntöm Önöket, a telefonvonal túlvégén pedig Szabó József kertészmérnök, aki... Szervusz Józsi!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Két fontos feladatot kell, hogy megugorjunk. Az egyik, hogy egy picit meséljél nekünk a medvehagymáról, mert hiszen most bumja van, vagyis szezonja van a medvehagymának. Aztán utána pedig átugranánk a balkonra, vagy az erkélyre, és egy kicsit a balkon kertészetről, vagy a balkonon való zöldség és dísznövény termesztésről is szeretném, hogyha mesélnél. Én nem mondom azt, hogy az elsőbe belebuktam, de ezt a másodikat próbáltam, és nagyon csúfos vereséget szenvedtem, tehát elvéreztem a balkonkertészet harcmezején. Viszont akkor kezdjük a medvehagymával. A medvehagyma ugye majd rettentően népszerűvé vált fűszernövény, amit nagyon sokféle módon tudunk felhasználni, de azért hát a népi gyógymód vagy a népi gasztronómia ezt már ismerte és értékelte. Mi lehet ennek a boomnak az oka most?
Hát szeretettel köszöntöm még egyszer a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy hát minden olyan dolognak, ami természetközeli, annak szerintem most valóban bumja van, ugye fűben, fában az orvosság, ahogy mondták már őseink is. És hát azt tudni kell, hogy Nyugat-Európában kicsit előttünk vannak sok mindenben, de abban is, hogy például ezt a medvehagymát védett növényé nyilvánították, mert az elmúlt évtizedekben annyian szedték, hogy meg kell állítani, hogy nehogy kipusztuljon. Nálunk egyébként még szabadon szedhető. Vannak olyan erdőgazdaságok, természetvédelmi területek, ahol előzetes bejelentést igényel, azért azt tudni kell, hogy egy ember egy nap maximum 2 kilót szedhet.
Így van.
Tehát ez korlátozva van. Pontosan ezért is, hát, és mindjárt azért visszatérek majd a kérdésedre is, de az még egy fontos dolog, hogy ha megyünk és rászálljuk magunkat és sétálunk az erdőbe, és látunk ilyen, akkor gondoljunk a következő évre és a következő nemzedékekre is, tehát nem szabad ész nélkül szedni, úgy kell leszedni, hogy maximum csak a fele levelet lehet leszedni, hogy jövőre ugyanúgy tudjon majd hajtani és növényt fejleszteni ez a növény. Hát, hogy miért kapta a nevét, azt nem tudom, tudod-e, hogy miért medvehagyma?
Mert hogy a medvék előszeretettel keresték, így sőt, még a föld alól is kitúrták a hagymáját, és akkor azt is fogyasztották.
Így van, mivel ez egy kora tavaszi növény, és ugye a medvék ugye
télen... Fölébredtek.
A legtöbbször, amikor hideg is van, meg tél is van.
Ez volt az első pálinkájuk.
Igen, és hát úgy gondolták, hogy mivel ez egy nagyon illatos növény, és ugye ők is valószínűleg tudták azt a sok jótékony hatását is, ugye vértisztító és sok minden más olyan hatása is van, ami kifejezetten jót tesz az emberi szervezetnek, nagyon sok vitamin is van benne, és hát kiszagolták, és hát természetesen ugye nem buta lények az állatok, nagyon jól tudják, hogy mire van nekik szükségük ebbe a tavasz időszakban, és hát ezért kapta ezt a Allium Ursinum nevet, hogy az Allium az a hagyma, az Ursinum pedig a medvét jelenti, és innen van a latin név alapján a magyar neve, hogy medvehagyma, de egyébként van ennek különböző tájneve is, de legtöbben általában vadfokhagymának hívják, a jellegzetes fokhagyma illata miatt, ami a levelének is, és ugyanakkor a tojásdad alakú, buzogány alakú hagymájának is fokhagyma szaga van.
Ugye azt említetted, bocsánat, hogy közbe vágtam, hogy nálunk még szabadon szedhető, de hol keressük a medvehagymát?
Hát igazából ez a gyertyános, tölgyes, bükkös erdőknek az aljnövénye, ami azt is jelenti, hogy jelenleg, hogyha mondjuk így március eleje közepe táján keresgéljük, akkor ez főleg a déli lejtőkön, illetve az ország déli részében, tehát többek között, mint a Gerecsen, Mecsek, Orfűn van például nagyon nagy telepe, és hát a Bakonyban is vannak, de azok egy picit később, 1-2 héttel később is jönnek elő. Ugye ez a szezon, ez általában márciustól áprilisig tart, azért az nagyon fontos megemlíteni, hogy a virágzás előtt lehet szedni csak egyébként, mert amikor már virágzik, akkor mérgező lesz. Ugyanígy nagyon fontos az is, hogy nehogy összekeverjék, és ezt azt gondolom, hogy gyakorlott medvehagyma szedők már ezt ismerik, de ez nagyon fontos az amatőröknek is, hogy illatát azt nagyon figyelembe kell venni, mert nagyon könnyen összetéveszthető a májusi gyöngyvirággal, illetve akár még az őszi kikeréssel is a levele, és hát azok viszont mind a kettő mérgező. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy vagy biztos helyről szerezzük be, hogy a piacokon bevizsgált helyekről, vagy pedig, ha mi szedjük saját magunk, akkor pedig mindenképpen az illatokat, azokat pedig azonosítsuk be.
Hát bocsánat, de mit keres az őszi kikerics tavasszal az erdőben? Hát,
még megvannak azok a levelei, amik nem a virágzás előtt, hanem utána maradnak fönt.
Azt honnan tudjuk, hogy egy ilyen medvehagyma már elvirágzott, vagy most még virágot vár. Mondjuk a virágot vár, az valószínű könnyen látjuk, mert hiszen ott vannak a bimbók, vagy valahol lehet ezt látni, de hogy elvirágzott, azt honnan látjuk?
Hát viszonylag egyszerű, mert a naptára rá kell csak nézni, mert ugye a virágzása májusban kezdődik, és május utántól ugye nagyjából egy 3-4 hétig tart egyébként a virágzása, egyébként nagyon szép virága van, ilyen fehér színű, ilyen csillagalakzatú szép virágai vannak, és az is nagyon mutatós, de hát ugyanakkor az az ernyős virágzata virágzik, akkor utána már csak a visszahúzódó leveleket lehet látni, tehát nagyjából egészében mindig a friss, zsenge és zöld hajtásokat szedjük.
Azt tudom rólad, hogy te egy nagy gasztronómus vagy, használod, de egyébként a medvehagymát is, ha használod, akkor mire például?
Hát szoktam, bevallom őszintén, és én is nagyon kedvelem az ízét is. Hát legtöbbször egyébként ugye különböző salátákat frissen fogyasztva egyébként föl aprítva, akár vajas kenyérrel rá lehet tenni, de vajjal vagy olajjal össze lehet keverni, pesztót lehet belőle készíteni, ezt rá lehet tenni, illetve különböző olyan tésztás és egyéb más növényeknek, vagy akár lehet belőlük krémlevest készíteni, és azt gondolom, hogy rengeteg olyan lehetőség van a medvehagymával, amit ilyenkor tavasszal mindenképp célszerű is kihasználni, már csak azért is, mert rengeteg jótékony hatása van. Ugye ez az alicin hatóanyaga mellett többek között van A, B1, B2 C-vitamin, cink, kálcium, szelén, tehát rengeteg olyan nyomelemet is tartalmaz, aminek a szervezetnek szüksége van, de legfőképpen egyébként nagyon magas a vastartalma, tehát egy átlagos növényhez képest, ugye az ilyen sóskaspenóthoz hasonlóan kb. 20-szoros vastartalma van, mint egy átlagos zöld klorofil tartalmazó növény levelének.
Lehet-e a medvehagymát például otthon kiskertbe elültetni, vagy akár a balkonon is úgy termeszteni, hogy az ilyenkor hozzon leveleket, és le tudjuk szüretelni?
Jó a kérdés. Azt gondolom, hogy lehet, de nem biztos, hogy érdemes. Tehát például kétszeri választanom a kertbe. Ugye azt kell mindig megnézni egy növénynél, hogy hol van az őshazája. Ugye ennek a növénynek ez egy nedves, árnyékos területekben az erdőknek az aljnövényzete. Ha ilyen van a kertünkben, ott érdemes megpróbálni. Egyébként az enyhén savanyú talajt szereti, tehát erre azért oda kell figyelni. A balkonládában azért nem igazán javasolnám, mert az nagyon gyorsan melegszik, nagyon sok öntözést igényel, rengeteg napfényt kap, stb. Ez viszont nem kedvez ennek a növénynek, tehát ez mindenképpen valamilyen árnyékos, vagy más fás eldugottak helyeknek az aljnövényzete lehet csak, hogyha van ilyen nagy kertünk, ahol ilyen lehetőségünk van.
Hát akkor már beugrottunk a kertbe, akkor ugorjunk fel a balkonra is, vagy az erkélyekre. Ahogy itt mondottam volt a bevezetőmben, én egyszer a fejembe vettem, hogy koktélparadicsomot fogok termeszteni az erkélyen. Megvettem hozzá mindent, a nagy ládákat, a karókat, a magokat. Szerintem még Ausztriába mentem el, értem, mert azt mondták, hogy ott világbajnok magok vannak. És egy darabot nem tudtam szüretelni belőle. Mindenbe belebuktam, ami ehhez kapcsolódott. Rosszul permeteztem, nagyon sok napfényt kapott, mert napfényes az erkélyem, szóval nem sikerült. Mikre figyeljünk oda például, amikor ezeket a tevékenységeket most egyébként nagyon sokan csinálják, mert ugye vannak vizsgálatok, amelyek azt mondják, hogy a pandémiának a túlélésének az egyik lehetőség az, amikor az ember lefoglalja magát, és ez is egy picit kivitte, vagy közelebb viszi a természethez az embereket.
Ez így van, és egyébként a tavalyi évre nagyon jó bizonyíték volt. Én azt gondolom, amilyen kétségbeesés volt az év közepén, elején, ugye márciusban volt a pandémának a kihirdetése itt nálunk is. Nagyon sokan otthon maradtak, és nagyon sokan a hál' Istennek a kertészkedésbe, az otthoni növényeknek az ápolásába, a kertek szépítésébe kezdtek bele. Éppen ez a kertészeknek egy nagyon jó időszakuk volt az a kis néhány hónap, amikor az emberek szinte megszállták az ilyen növényi áruházakat. És ott egyébként nagyon sokan lehetőség is volt, ott nagyon sokan elmondták, hogy hol érdemes az erkélyen vagy kiskertekben milyen növényeket gondozni, ápolni. Mindenképpen nagyon fontos a kitettség. Tehát ha egy balkont vagy egy teraszt nézünk, nagyon fontos ennek a tájolása. Keleti, északi, déli vagy nyugati, ez meghatározza egyébként, hogy milyen növényeket, milyen növénykultúrákat lehet itt termeszteni. De ha véletlenül megvan ez az adottságunk, és mégiscsak rászállni fogunk, és azt gondoljuk, hogy beletesszük ezt a sok energiát, amit te is említettél, akkor viszont érdemes az árnyékolásra odafigyelni, érdemes olyan vezérnövényeket ültetni a kisebbek mellé, amik védik utána az erős fénytől, érdemes a öntözésről gondoskodni, vagy pedig pont fordítva, hogyha mondjuk olyan északi vagy keleti kitettségű, akkor pedig mindenképpen olyan növényeket kell megválasztanunk, amik nem igénylik ezeket a nagy mennyiségű napfényt és a meleget. Hát ezt azt gondolom, hogy az első mindig a tervezés, tehát azt kell megnézni, milyen adottságunk van, és ahhoz kell idomítanunk a választandó növényeket. Szerintem mindenki meg tudja találni, hál' Istennek olyan széles a repertoár, hogy ebben a balkonkertészetben azért mindenki tudja szépíteni a környezetét.
Egyébként most még időben vagyunk ahhoz, hogy az ilyet elkezdjük. Jutott eszembe azért ez a gondolat, mert emlékszem, hogy a nagymamám annak idején már február végén faládába beletette a friss földet, elvetette a magot, aztán azok szépen kikeltek, akkor utána gyűjtögette a tejfölös dobozokat, amik kiürültek, aztán nem tudom, van ez a szó bizony, pikérozta, tehát külön választotta őket, kirakta, aztán utána természetesen ezek a palántek, ezek kikerültek a kertbe, de ez a gondozási folyamat, ez most még időben van nekünk?
Igen, hát ugye sok mindentől függ, hogy milyen növényeket, de a dísznövények esetében ez abszolút időben vagyunk. Ugye hát ha magvetésre szálljuk magunkat, ami egy elég macerás, de azt gondolom, hogy azért egy érdekes dolog, főleg ha valakinek gyereke is van, végig lehet nézni, hogy hogyan lesz a magból élet, hogyan csinálzik ki, hogyan lesz belőle a növény hogyan fog virágozni, teremni, és az egész életciklust, ha végig tudja követni egy gyerek, szerintem ez nagyon nagy tanulási lehetőség a számára. De egyébként nekünk is azt gondolom, olyan örömforrás okozhat egy növénynek az ápolása, nevelése, esetleg virágzása, vagy terméseinek a begyűjtése, ami a saját lelkünknek is egy megnyugtató. Ilyenkor az ember kicsit családtagjának és érzi a növényeket, kicsit gyerekének érzi, gondozgatja, pácsolgatja. Szerintem ez a sok energia megtérül, és ha olyan növényt teszünk, ami egynyári, vagy akár évelőket is, ugye az egynyárjakat szoktuk inkább magvetéssel, vagy ha mondjuk fűszernövényeket, tehát tudom javasolni, hogy most csak gasztronómiáról beszélünk, nagyon sok olyan fűszernövények kifejezetten jók a balkonkertészetben, az illatukkal nagyon sokat kedveznek, szúnyogírtó hatásuk van, és nem beszélve arra az élményről, amikor az ember esetleg valamilyen friss felsőtet készít, akkor levágja a kis ólójával a bazsalikomnak a hajtását, és úgy ráteszi a húsat, szerintem az csodálatos dolog, ezt én is egyébként szoktam használni, rengeteg ilyen kis fűszernövényként van, amit kifejezetten arra használok, hogy a sütés-főzéskor frissen lehessen szedni mentát, citromfüvet, sok minden másnak a leveleit.
Egy ilyen fűszernövénynek a termesztése a balkonon az könnyebb ellenállás, mint amikor mondjuk egy ilyen koktélparadicsomra vagy paprikára adjuk a fejünket?
Azt gondolom, igen. Tehát, hogyha valaki nem akarja ezt az utat végigjárni, mint te is, amit egyébként azt gondolom, hogy sok szép dolog van benne, mert magam is
nekem mondod.
Neveltem már paradicsomot, és nagyon-nagyon finom volt, és nagyon kellemes zamata volt, de meg kell érte küzdeni, ez így van. Rengeteg vizet igényel, rengeteg törődést igényel, és egy vagy két nap, ha véletlenül kiesik az ember, mondjuk nincs rá ideje, vagy elutazik, akkor az egész munkájáról veszett. Ez egy fűszernövénynél jóval kevésbé fordulhat elő, azok évelők jobban bírják a kitettséget a napnak, bírják a szárazságot, és sok minden más jobban hászlisálnak. Tehát azt gondolom, hogy nem azzal kell kezdeni, hogy az ember sikerelményeket akar, mivel te kezdtél.
Igen, hát ugye akkor vegyük azt, hogy az erkén lehet termeszteni ilyen fajta zöldségeket is, meg fűszernövényeket is, de hát azért nagyon sok ember, sőt a többség az erkélyeken dísznövényeket tart. Ugye az én életemben két fontos fordulópont van, ősz végén be kell vinni a leandereket valami olyan helyre, hogy ne fagyjanak el, és tavasz elején ki kell hordanom a leandereket, hogy aztán kapjanak napfényt. Ez egy hosszú évek óta húzódó folyamatos tevékenység. Mi mindenre kell figyelnünk egyébként, vagy milyen növények lehetnek azok, amelyekre már oda kell nyúlnunk, és elő kell segítenünk az ő tavasziasodásukat?
Hát ha frissen telepítjük, akkor ugye arra kell figyelni, hogy ezek a hajnali fagyok, amik most még azért előfordulnak, ezek azért komoly kárt tudnak még okozni azokban a friss palántákban. Ugye magvetések azok, ha fokozatosan vannak kitéve, mert ugye az célszerű valamilyen védelem alatt tenni, vagy ugye említetted, hogyha tejfölös pohár volt, akkor az is volt, hogy le volt takarva.
Így van.
A kis fólia volt fölötte, ugye a tavaszi napot össze tudja gyűjteni, és az egy párát is ad neki, meg a napot is jobban hasznosítja. amikor ez lekerül, akkor ez célszerű fokozatosan, tehát hogy ahogy szokták mondani, edzeni a növényeket a szabad levegőhöz. Hogyha pedig kézpalántákban gondolkozunk, akkor pedig nagyon fontos az, hogy akár a tavasszal beköszöntő, ugye mostani időszakban a tavasz az nagyon rövid szokott lenni, valamikor egy hétvégére esik csak, de rögtön a nyár szokott már jönni 20-30 fokokkal, akkor pedig célszerű, amiről már beszéltünk, az árnyékolást, az öntözést és sok minden másról is gondoskodni. Tehát a növények egyébként azt gondolom, hogy ha jól vannak megválasztva, akkor nem igénynek ekkora gondot. Tehát a legfontosabb dolog a megfelelő helyre, a megfelelő növényeknek a megválasztása, és hát utána természetesen ennek a folyamatos gondoskodása és gondolkodása, hogy hogyan lehet életben tartani és gyönyörködni bennük.
Sok erkélyen látunk egyébként valójában leandereket és tujákat. Ezeket ilyenkor tavasszal egy kicsit meg kell vágni, vagy kis fazonigazítást kell adni nekik?
Hát a leandernél én azt javaslom, hogy inkább még a előző időszaknak a nyár végén legyenek meg ezek a metszések, mert ezek az alakító metszések, mert az idén már tulajdonképpen egy befort sebekből jóval könnyebben tud a hajtások elindulni, mint ha most tavasszal kap egy metszést, akkor egy picit néhány héttel, vagy akár egy hónappal később is lesz a virágzásnak a tetőfoka. Ez egy praktikum is, mert akkor kisebb növényt kell mondjuk behordani, tehát ezt csak úgy jelentem neked.
Köszönöm. Egyébként az mindig örök kérdés, hogy mennyire kell megmetszeni. Vannak, akik nagyon drasztikusan megvágják valóban ősszel a leandereket.
Én azt javaslom, hogy legyünk drasztikusak. Én azt gondolom, hogy egy szaknyelven úgy szokták mondani, hogy erős metszés, erős hajtásnövekedés. Tehát ha az ember azt akarja, hogy jobban elágazodjon, húsabb legyen, akkor nem kell sajnálni a növényeket. Nagyjából ez körülbelül nagyságrendileg azt mondom, körülbelül 30-40%-os visszametszést lehet minden évben nyugodtan tenni. Figyelni kell természetesen rügyekre, meg hogy hol vannak már virágrügyek, és hol vannak esetleg hajtásrügyek. Ugye ezeket az ember, ha figyeli, akkor tudja ezt szabályozni is, jobban tudja figyelni. És ha most kitesszük mondjuk a leandert, akkor mindenképp célszerű ezeknél is majd a növényvédelemre odafigyelni. Ugye nagyon sok betegsége is van, főleg akkor, hogyha rossz viszonyok között van, akkor legyengülnek, mint az emberi szervezet is, és ilyenkor különböző vagy vitaminokat, a tápanyagokat kell neki adni, vagy pedig hát a megfelelő rovarkártevők ellen, ilyen permetezni kell, atkák ellen, és egyéb más szivogató kis bogárkák ellen.
Köszönöm szépen, hogy tavaszt hoztál az életünkbe.
És
mindenkinek azt kívánom, hogyha neki áll egy ilyenek, akkor legyen sok-sok sikerélménye. Szabó József kertészmérnök volt a beszélgető társam. Köszönöm szépen az információkat, szervusz!
Köszönöm a lehetőséget, szervusz, sziasztok!
Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztőműsor vezetőjét, Buza Sándort hallották, viszont hallásra!